94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reményre biztatott és békét sürgetett a világban húsvét vasárnapi üzenetében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, semmilyen béke nem lehetséges igazi fegyvermentesítés nélkül. A Szentatya gyengelkedése ellenére személyesen vett részt a húsvét vasárnap megünneplésén. Kerekesszékben ülve a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján jelent meg, ahol egyik munkatársa olvasta fel helyette húsvéti beszédét. A beszédet a hagyományos Urbi et Orbi áldás követte. A pápa később speciális autóján körbejárta a Szent Péter teret, ahol több mint 50 000 gyűltek össze és vártak rá. Ezt megelőzően a vatikáni lakhelyeként ismert Szent Márta házban magánjellegű látogatáson fogadta G.D. Vance amerikai alelnököt. A húsvéti reményre égető szüksége van a mai irányvesztett világnak. Emelte ki Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek húsvét vasárnap az esztergomi bazilikában. A bíboros homíliájában kiemelte, a reménnyel kerülhetők el a pusztító háborúk. Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Balaton-Almádiban, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Győrben tartott húsvét vasárnapi ünnepi istentiszteletet. Ünnepi szentmisét mutatott be Ternyek Csaba érsek húsvét vasárnap délelőtt az Egri Bazilikában. A főpásztor szólt arról, hogy akkor lesz hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadt Jézus, ha az ő arcát keressük, a megalázott, meggyalázott, beteg, szenvedő, háborútól meggyötört emberekben, és azokban is, akikkel napról napra találkozunk a családban, szomszédjainkban, munkatársainkban. Hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, idézte Ferenc pápát az érsek. A főpásztor az ünnepi szentmisében elmondta, a keresztségben ugyanis megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halált átjárhatóvá teszi az örökké valóság felé. Krisztus feltámadása új napot nyitott az emberiség történelmében. Az igazi újdonság abban áll, hogy itt nem csak egy egyszeri, megismételhetetlen eseményről van szó. Ha ugyanis Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy van feltámadás, akkor a halál fala megsérült, az átjáró megnyílt, és nyitva áll mindazok számára, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak. Akik vele együtt eltemetkeznek a keresztségben, vele együtt fognak feltámadni is, emelte ki a főpásztor. A húsvéti tűzszünet megsértésével vádolja egymást Oroszország és Ukrajna. Volodimir Zelenszkij, ukrán államfő azt írta, a húsvéti tűzszüneti ígéret ellenére az orosz hadsereg megpróbált előre törni az ukrán frontvonalnál. Hozzáfűzte, hogy Kijev hajlandó a tűzszünetet 30 nappal meghosszabbítani, de ha Oroszország folytatja a támadásokat, Ukrajna is hasonlóképpen fog cselekedni. Az orosz védelmi minisztérium húsvét vasárnapi közlése szerint az ukrán erők több mint 1000-szer sértették meg a tűzszünetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egyoldalú húsvét vasárnap éjfélig tartó tűzszünetet jelentett be. Már Magyarország összes kereskedelmi célú állattartó telepén kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni, közölte a Nébih. A dokumentumban a telep területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjármű forgalmat teljes körűen kell rögzíteni. Az illetékes hatóság bírságot szabhat ki, ha az állattartó nem tartja be az előírásokat. Itthon eddig 5 szarvasmarha telepen azonosították a száj- és körönfájás vírust. Az Egyesült Államokban több városban is tüntetéseket tartottak a szövetségi alkalmazottak létszámának csökkentése, a kitoloncolások és a Trump adminisztráció politikája ellen. Portlandben, Denverben és San Franciscóban is tartottak demonstrációkat, illetve a fővárosban, Washingtonban, a Fehérház előtt is megjelentek a tüntetők, New Yorkban pedig, Manhattanben, a belvárosban vonultak az utcára. Végül az időjárásról. Általában ma sok napsütés várható, a nappali gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. De délelőtt az északnyugat-dunántúlon a vastagabb fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, esetleg takarhatja a napot. Csapadék nem valószínű. Hazánk délkeleti felén megélénkülhet a délnyugati-nyugati szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. április 21-e van, húsvét hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Jókai Annától származik, és így hangzik: a húsvét a legnagyobb mélységeket és legnagyobb magasságokat megélő ünnepünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékkal készültem, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék a mai könyv nyereményeinket. 3 nyertesünk lesz az óra végére. Érdemes tehát velünk játszani, és velünk tartani is, 2 locsolkodás között. Sebestyén Géza, a matematikus, közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, április 14-én a Miskolci Képzési Központban járt, külföldön minden jobb címmel tartott előadást, ebből idézzünk játékidőnkben, következzen ajánlunk ehhez az előadáshoz.
Az akkor van, amikor a forint az éppen erősödött az euróval szemben, mert akkor úgy fog tűnni, mikor kimentek, hogy ti erős forintotokkal ott relatív olcsó áron tudtok vásárolni. Jó, tehát ez is fontos, hogy ezt is lássátok, hogy azért az olcsóságnak, és ez, amire céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy össze akartok vetni különböző országbeli árukat, ott kell mindig egy változtán, kell mindig egy devizárfolyam, na de az a devizárfolyam az néha magasabb, mint az egyensúlyi érték, néha alacsonyabb, mint az egyensúlyi érték, ennek is hatása lesz arra, hogy mi fog nektek látszani majd a napnak a végén, hogy azt látjátok, hogy olcsó minden, vagy azt látjátok, hogy drága minden.
Tehát hamarosan várjuk a hívásukat a megfejtésekkel a játékidőben, közben pedig egy érdekes előadást hozok Önöknek. 9 órától hírek, majd Közélet című műsorunkat sugározzuk. Mai adásunk elején Ternyák Csaba egri érsek húsvét vasárnapi prédikációjából idézzünk, majd Kozma Attilát, a Miskolci Balett művészeti vezetőjét kérdezzük a holnap kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál programjairól. Adásunk végén pedig Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója beszél majd. Most következzen bejátszásunk Kozma Attilával.
Lesz kinyit a színház udvarban még 26-án 16 órakor és 17 órakor egy nagyon látványos, mindig igyekszünk, talán emlékeznek a nézők, hogy táncoltak a falon, jöttek óriás bábok, idén ezek a hatalmas szárnyakkal dolgozik Winds and Waves című előadást itt a Dériné lépcsőn, ez a Vágmáté koreográfia, amit Ober von Kréka és Vágmáté fognak előadni, ez egy nagyon-nagyon látványos, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas produkció itt a Dériné udvarban. A már említett Pécsi Balett, Carmina Buránája lesz majd ugye a nagy színpadon.
9 után Tokaj környékén Kilátó című regionális műsorunkban Nincs itt, feltámadott címmel irodalmi összeállításunkat sugározzuk. Ugyanebben a sávban Törökszent Miklós környékén Napról napra című műsorunkban először Mezőkövesdre látogatunk, majd ezután néhány húsvéti ötlettel is szolgál Önöknek az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Rövid ajánlónkban most Pap János né beszél.
Készült a pipics is. ami húsvét hétfőn volt az asztalon, a gyerekeknek azt adták.
Ez jellegzetes mezőkövesdi kalács? A pipics?
Hát tulajdonképpen igen, máshol nem is készítenek ilyet, de nagyon egyszerű keltésztából van, tehát hagyományos keltésztából, csak olyan formája van, úgy kötik meg a kis megsodort tésztát, hogy ilyen kis madárka formája van.
Innen is az elnevezés?
Innen az elnevezés is, igen.
10 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk. 11-től hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. Adásunkban ezúttal Bollók Mátyásnéval beszélget, többek között a matyhó tojás festésről a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Kedves riportalanyunk a közelmúltban elhunyt, és ezzel a riporttal emlékezik rá a szerkesztő. Következzen most rövid ajánlónk.
Tehát ha én festek 30-40 darabot, abban úgy gondolom, hogy nehéz kettő egyformát találni. Tehát ez visszavezethető arra a stílusra, amit az asszonyok, az íróasszonyok a kötények rajzolásánál, az ingújak rajzolásánál csináltak. Amikor tervezett mintákat és kis sablonált mintákat hímeztek, az már nem volt ugyanaz. A tojásnál megmaradt ez a szabad tevékenység. Nem egyforma a felület, nagysága, görbülete, színe, arányai. És nem egyformán csúszik az ember keze egy-egy sziromnál. Ez benne az, ami nagyon változatosá és érdekessé teszi.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Kosztolányi Dezső Húsvéti himnosz című költeményét Tóth Levente előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. Ezután napközi ima órát közvetítünk, majd egyházi hírekkel jelentkezünk, és evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.35 Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Anzelm életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 13.55-kor jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas húsvét hétfőt kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk, és kezdődik a játék, ha tehetik, játszanak velünk.
Elmegyek, vész a hajnali gyors, majd nézheted, miként tör lesz a sors. majd nézheted, miként törleszt a sors.
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Három kvíz kérdésem van önökhöz, ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák számunkat és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Három nyertesünk is lesz ma, egy-egy könyvet nyerhetnek. Jöjjenek a kérdések! Melyik dátum lesz idén a pünköst hétfő? Ez az első kérdés. Június 2, június 9, június 16 vagy június 23? Ki írta a Fekete Húsvét című verset? Juhász Gyula, Tollas Tibor, Kassák Lajos vagy Ady Endre? Melyik szerzetesrend tagja volt Canterbury Szent Anselm? Ferences, bencés, jezsuita vagy piarista? A számunk tehát 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Ha tehetik, játszanak velünk. Most zenélünk egy kicsit, utána meghallgathatják még egyszer a három kérdésünket, és bejátszással is jelentkezünk. Tartsanak velünk! Játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, három kvíz kérdésünk van a mai reggelen, ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Tehát melyik dátum lesz idén a pünköst hétfő, június 2, június 9, június 16 vagy június 23? Ki írta a Fekete Húsvét című verset? Juhász Gyula, Tollas Tibor, Kassák Lajos vagy Ady Endre? Melyik szerzetesrend tagja volt Canterbury Szent Anselm, a ferences, a bencés, a jezsuita vagy a piarista? Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most bejátszással folytatjuk játékidőnket. Sebestyén Géza, matematikus közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a Miskolci Képzési Központ vendége. Ebből a beszélgetésből idézzünk fel részleteket, tartsanak velünk és közben játszanak velünk. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!
Lehet, hogy ez csak az én tapasztalatom volt, én amikor külföldön tanultam Németországban egy évet, akkor találkoztam ott olaszokkal, találkoztam finnekkel, franciákkal, mindenki elmondta, az ő ország a legszebb a világon, menjünk oda, meghívott minket, gyaraljunk nála, minden szuper lesz, a legjobb pizzát az anyukája csinálja, ha olaszról volt szó, szóval a francia, akkor bármit ők csinálnak a legjobban. És a magyarokkal találkoztam, a magyarokkal mindig az volt a véleménye, hogy oda ne menjen senki, ez egy szörnyű ország, hogy minden rossz, és hát mi vagyunk a legrosszabbak kb. Mindenben. Tehát ez, hogy miért jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk, ez a kérdés, ez egyébként ugye azóta foglalkoztat és érdekel engem, és hát egy kicsit úgy láttam akkor is, és azóta is egy kicsit azt tapasztalom, hogy bennünk magyarokban van egy kis, hogy mondjam, pessimizmus, egy kicsit negatív attitűd a saját országunkkal szemben, amit én nem nagyon találtam más országnak a lakóiban. Ugye én valóban ugye az első diplomám matematikus, ezért mikor ez a kérdés, hogy akkor ez egy valós dolog összevetve más országokkal, vagy valami más itt a megfejtés ennek a rejtének, akkor mindig a számokhoz megyek vissza. És ezt fogjuk most is csinálni. Hoztam fel számot nektek, és akkor megnézzük, hogy mi az igazság. Ki a jobb, mi vagyunk jobbak, vagy mások. Ugye ez öt dolog, ez alapvető az öt szám, vagy az öt terület, amivel foglalkozni fogunk. Az első kérdés az lesz, hogy igazi az, hogy minden olcsó külföldön. Sokszor halljuk ezt, hogy külföldön minden olcsó, menjünk el bevásárolni, és gyakorlatilag bármire átlépjük a határt, hogy igazából becsukjuk a szemünket, fölülünk egy repülőre, és leszállunk bárhol erről a repülőről, és ha bevegyük az első boltba, az biztos, hogy az olcsóbb lesz, a pixelám is olcsóbb lesz ott, mint Magyarországon, tehát még a magyar termékek is olcsóbbak. Ez az első kérdés, hogy ez igaz vagy nem igaz. A második kérdés az lesz, hogy jól élünk vagy rosszul élünk, tehát hogy az életszínvonalunk, az életminőségünk, az, hogyha objektív számokat nézünk, az milyen. A harmadik, az a személyes kedvencem, ugye, hát most egy ideje már nincs erről szó, de hát kb. Egy évig folyamatosan azt hallottuk mindenhol, meg minden újság arról írt, hogy Románia miben hagyott le minket éppen, és miben legalább kétszer jók már, mint mi. Nézzük ezt meg, hogy tényleg lehagytak-e minket, mikor lehagytak minket, vagy nem hagytak le minket, mi itt az igazság. Aztán nagyon fontos kérdés szerintem az is, hogy a magyar gyerek azok jók vagy rosszak. Ugye ez a másik ilyen, amit olvashatunk folyamatosan, hogyha bizonyos weboldalaknak a címét pötyögjük be a keresőnkbe, hogy a magyar fizetések a legrosszabbak, mi vagyunk a legszegényebbek, ez igaz vagy nem igaz. És végül, mennyire vagyunk boldogok, ugye ez a másik, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy a magyarok azok roppant depressziósok, pessimisták, rosszul érzik magukat, és hát nyilván azért van minden rossz, és hát ugye, hogyha valaki nem hiszi el, hogy minden rossz nálunk, akkor elég megnézni azt, hogy a boldogsági mutatóink milyenek, és akkor az rögtön szépen megmutatja azt, hogy valóban nagyon rossz egy Magyarország. A legelső kérdésünk az, hogy igaz-e az, hogy minden olcsóbb külföldön. Jó, általában egyébként szerintem az a legnagyobb tanulság mindig, hogyha ilyen mondatokat hallunk, hogy mindig vagy soha, ugye ezt, hát én is büdös vagyok, tehát én is sokszor szoktam így érvelni, mikor vita van otthon, hogy sose csináljátok ezt, mondom a gyerekeknek, aztán persze én is tudom, hogy ezt büdösök, hanem csinálják, de hát sokkal kevesebbet csinálják, mint amit gondolok, de persze, hogyha benne van abban a mondatban, hogy mindig, mint ahogy itt is, hogy minden, akkor azért az gyanús, hogy az valószínűleg nem lesz igaz. Megnézzük, hogy mit mondanak a számok. Ugye hát, hogy ez tényleg így volt, vagy tényleg így van, hogy sokszor ezt halljuk a hírekben, azt láttuk az újságokban, ez egy olyan állítás, amit tényleg érdemes vizsgálni. Hoztam pár példát nektek, tényleg olcsóbb magyar termék külföldön, hogyan fordulhat az elő, rémülten nézik az itthoni élelmiszerárakat a külföldön élő magyarok, most éppen hoztak Vilárvázban olcsóbb, ugyanaz a magyar pixelámi, ugye pixelámi valóban, aztán Romániában is olcsóbb nyilván, a magyar tészta, és még a Lidl is olcsóbb külföldön. Ugye alapvetően, mikor az a kérdés, hogy olcsóbb valami egy másik országban, ez egyébként egy nem annyira egyszerű kérdés, mint hogy elsőre gondolnák. Itt a különböző országok beli Coca-Colákat láttok, tehát nyilván főleg ennél a terméknél azt gondoljuk, hogy itt az áraknak azért illene egyformának lenni, de ugye hogyan tudjuk megmondani azt, hogy egyforma az ár, vagy drágább az egyik, vagy drágább a másik, hiszen ugye hát különböző országokban különböző fizetőeszközben, különböző devizában írják le az árat a termékre. Tehát Magyarországon mi forintba számolunk, de ugye semmelyik másik ország nem számol forinttal. Tehát ha összeakarjuk vetni az árakat, akkor valahogy át kéne számolnunk a forintunkat az ő eurójukba, vagy dollárjukba, vagy bármilyen más fizetőeszközükbe, vagy fordítva. És ugye ez az árfolyam is folyamatosan változik. Tehát mondjuk, hogyha összeakarjuk vetni a magyar árakat az osztrák árakkal, akkor kéne a forint-euró árfolyam, na de az nap mint nap, másodpercre más. Most melyiket vegyük ki a különböző árfolyamok közül, hogy összevessük az árakat? Tehát önmagában ez se egy egyszerű kérdés, hogy a közgazdászok azt mondták, hogy oké, de azért mégiscsak nagy különbségek nem lehetnek az árak között. Ha sokkal olcsóbb lenne a Coca-Cola mondjuk Ausztriában, mint Magyarországon, akkor nyilván hogy az okos vállalkozók azok hirtelen egy nagy kamionnal átmennének a másik oldalára a határnak, telepakolnák osztrák kólával, átjönnének ide, hát ez valószínűleg azért a, még hogyha németül is van ráírva a kólára, vagy a szkóla, azért ezt azért érteni fogják a magyar vevők, és eladják olcsón a kólát. Ugye ez a vásárlóparitás elmélete az, ami azt mondja, hogy nem lehet nagy különbség az árak között különböző országokban, mert ha valaki elkezdeni megvenni az egyiket, ahol olcsóbb, és eladni a másik országban, ahol drágább. Ez egy komoly közgazdasági elmélet, sok mindenki szerint, de nem gondolta ezt egy időben legalábbis a The Economist, az egyik legfontosabb közgazdasági szakla. Ő azt mondta, hogy miért kell ugyanannak lenni az áraknak, hát ki fog elmenni majd egyik országba vásárolni kólát, vagy átvinni a másikba, ilyen nincsen, és hogy ez kigúnyolja ezt az elméletet, ugye ezt a vásárlóparitás elméletét, ezért találták ki a BMEC indexet. Azt mondták, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ez elmélet, ez igaz, hogy ki kell egyenlőtítni az árak, tehát nem lehetnek különböző árak, akkor nézzük meg, hogy például a Big Mac ára az hogyan néz ki különböző országokban, mindegyiket számoljuk el dollárba, tehát nyilván ugye a fizetőeszközök mások, azt persze az Economist is tudomásul vette, de nézzük azt meg, hogy hogyan néz ki a Big Mac-nek az ára különböző országokban. Ez talán a tavalyi adatok, de bármelyik évben néztek, hasonló képet fogtok egyébként látni más számokkal, de a nagyságrendek, az eltérések azok hasonlóak lesznek, hogy hát azért ugye nem annyira meglepő módon, de vannak országok, ahol olcsóbb a Big Mac, és vannak országok, ahol drágább a Big Mac, sőt, akár még nagy különbségek is lehetnek a Big Mac-nek az árában. Ugye Amerikában, USA-ban 5,35 dollár, de még ennél is legalább Svájcban 7,75, Liechtenstein 7,75 szintén, Ausztriában 4,65, nálunk 3,59 dollár, de Moldovában még olcsóbb, a szlovének még kicsit drágább, 4,13, de Romániában olcsóbb, tehát azt például, ugye ott például jobban jártak, mint még, csak 2 dollár, mit tudom, néhány cent. Tehát valóban vannak különbségek az áraik között a Big Mac-eknek, és akkor hát ugye miért lenne egyforma az ár? Látjuk, hogy nem egyforma, sőt, hogy ha megnéztek, van itt háromszoros eltérés is árak között. De persze nyilvánvaló az, hogy hát senki nem fog majd Big Mac-et vinni Tájföldről, Liechtensteinbe, csak azért, mert ott drágább a Big Mac, arról is beszélve, hogy mire odaérnénk a, nem tudom, a riksánkkal, vagy ahogy éppen vinnénk a hátizsákban, akkor nem biztos, hogy az olyan szép lenne, hogy ezt szívesen megvennék a Liechtensteiniek 7,75 dollárért. De lényeg az, hogy ez rögtön mutatja azt, hogy miért nem működik a Big Mac-re ez az elmélet. Mert a Big Mac az ahhoz képest, hogy mennyi a szállítás költsége, milyen macerás, meg ugye ott valóban van egy minőségi romlás, meg ki fog ülni, nem lesz is, stb. Ott ez nem tud működni, ez a logika, amit mondtam nektek, de nyilván mosógépnél ott működnie kell, a kocsinál ott működnie kell, és sok minden másnál, csokoládénál is azt gondoljuk, hogy működni kell. Tehát nagyjából hasonló áraknak kell lenni a különböző országban, hogy nagy különbség van árak között, akkor az mindenképpen furcsa, főleg, hogy olyan árak, olyan termékárak között van nagy különbség, amit könnyű szállítani kisköltséggel, relatíve kisköltséggel és kis minőségi veszteséggel lehet szállítani. A megfejtése, az egyik megfejtése az, hogy mikor az ember ilyen, főleg mikor ilyen újságcikket olvas, hogy sokkal-sokkal olcsóbb, mondjuk a Pixarán, vagy valami valahol, sokszor az van, hogy elmennek egy olyan boltba, ahol éppen akciós ez a termék, és akkor az akciós árat próbálják összevetni a magyarországi árakkal. Nyilván ott fogunk látni egy különbséget, de ez nem azért lesz, mert az általában vásárolónak az a termék az a napnak bármelyik szakaszában olcsóbb lenne. És egyébként ennél sokkal érdekesebb szerintem, mert igen, ugye ez egy közgazdasági összefüggés, hogy egy nagyobb piacon, ahol főleg egyébként több a versenyző egymással, tehát több potenciális áruház volt versenyző egymással, hogy egy versenyképesebb ár lesz. Tehát most is, mikor belegondolt, hogy miért kell Magyarországon az árstopp, meg árstopp ugye korábban, hogy Magyarországon nem igazán versenyeznek egymással ezek a nagy kereskedelmi láncok. Az első háromnak annyi üzlete van, mint az összes többinek együttvéve. Tehát nincs egy komoly, nincs egy erős verseny Magyarországon a boltok között, ezért nyilván valakinek oda kell figyelni arra, hogy ez a verseny ez legyen egy kicsit erősebb, és hát nyilván ez vagy a versenyhatóság, vagy ugye adott esetben a minisztérium, tehát valakinek itt bele kell avatkozni, különben nagy haszonkulcsokkal fognak majd dolgozni. Ugye minden piacon, a kicsi a verseny, ott ez történik egyébként, hogyha nincsen elég verseny, akkor az árak azok magasabbak lesznek.
Most zenélünk egy kicsit, utána meghallgathatják még egyszer a három kérdést, és folytatjuk ezt az előadást.
My name, your name will just never be the same. My name, your name will just never be the same.
Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Take me to the inside, call me on my name.
Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Light me on the inside, call me on my name. Hey brother, your dreams are dying on the way. Hey brother, where's your holy place to stay?
Játékidő van itt a Szent István Rádió hullám hosszán, így húsvét hétfő reggelén három kvíz kérdésre várjuk a megfejtéseket. Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tercsezzák a telefonszámunkat. Jöjjenek még egyszer a kérdések. Tehát melyik dátum lesz idén a pünköst hétfő? Június 2, június 9, június 16 vagy június 23? Ki írt Fekete Húsvét címmel verset? Juhász Gyula, Tollas Tibor, Kassák Lajos vagy Ady Endre? Illetve melyik szerzetesen tagja volt Canterbury Szent Anzelm? A Ferences, a Bence és a Jezsuita vagy a Piarista? Számunk tehát 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most folytatjuk bejátszásunkat. Sebestyén Géza, matematikus közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője beszél. Külföldön minden jobb. Ez volt a című adásnak, amit a Miskolci Képzési Központban mondott el április 14-én. Ebből idézünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk, itt a Szent István Rádió hullámhosszán.
Ugye a másik, amit szeretek, az sokszor azok az emberek, akik jönnek, hogy hát igen, minden olcsóbb mindenhol máshol, és még egyébként mindenhol többet is keresnek az emberek. Ugye ezt a kettőt szokták nagyon sokszor egymás mellé rakni, hogy többet is keresnek, és még minden olcsóbb is. Hát hogy lehet ez a botrány, hogy gyakorlatilag ennyire kiszúrnak velünk itt Magyarországon. Ugye ebbe gondoltok bele, hogy azért ez eleve fura. Tehát, hogyha ott mindenki több pénzt keres, akkor nyilván fogorvos is például több pénzt kell, hogy keressen, de akkor hogy lehet a fogorvos olcsó? Nyilván nem lehet. Ugye mi magyarok tudjuk ezt a legjobban, hogy a fogászati turizmus az egy ilyen nagyon komoly export terméke Magyarországnak. Ugye azért jönnek Magyarországra, mert kiváló fogorvosképzésük van, és sokkal olcsóbb nálunk egy fogorvos, mint a nyugati országokban. Tehát ugye nyilván ez a két dolog, ez nem tud összejönni, hogyha sokat fizetnek ők ott a dolgozóknak, akkor annak a magasabb bérnek meg kell lennie a szolgáltatásoknak az árában. És nem csak a fogorvosoknak a bérében, azaz a fogászati szolgáltatásoknak az árában, hanem meg kell jelenni egyébként ez a, akár ha elmentek étterembe, az éttermi költségben, akár ha elvisztek kocsitokat egy szervizbe, a szervizköltségben. Tehát nyilvánvaló, hogyha van különbség bérében, ez is egyébként tényleg van, tehát hogy minden nem fog most minden ilyen toposzt cáfolni, tehát nyilván az igaz, hogy többet keresnek az osztrákok, mint a magyarok. Nyilván azért sok szempontból szerencsésebb történelmi hátterük is van, és nem rabolták le annyiszor Ausztriát, mint Magyarországot, tehát azért könnyebb egy kicsit ott a gazdaságnak hatékonyabban jobban működnie, mint nálunk, de tegyük ezt félre, tény, való igaz, hogy többet kerestek, mint a magyarok, de hát akkor viszont az autószerelők is többet keresnek, mint a magyar autószerelők, meg a pincéreik, meg a orvosaik, meg az összes szolgáltatásban dolgozó osztrák az többet keres, mint a adott munkakörbe dolgozó magyar. Magyarul ezeknek a szolgáltatásnak az ára egészen biztos drágább lesz. És hát ha volt valaki közületek ott, hát jó esetben ugye sieltettek, és akkor elmentek a büntébe, és ránéztetek az árakra, akkor szerintem nem kell ezt magyarázni, hogy itt van egy komoly különbség az árakban, akinek mondjuk nem volt szerencsé, és mondjuk a szervizet is tudta az osztrák szervizeket tesztelni. Hát neki se kell magyarázni szerintem, hogy azért ez az elképzelés, hogy minden olcsóbb lenne mindenhol, ezért többségből vérzik. A másik ilyen érdekes és elég fontos tétel, ugye a fiataloknak ráadásul ez egy központi kérdés is teljesen érthető módon, hogy mennyibe kerül egy ingatlan, vagy mennyibe kerül az albérlet. Tehát mennyit kell fizetni azért, hogyha akartok venni egy lakást, vagy hogyha szeretnétek albérletet bérelni. És hát nyilván, ha megkérdezik egy magyart, azt mondjuk, hogy mind a kettő nagyon drága, mert nagyon sokat nőtt is egyébként, mind az ingatlanok ára, mind az albérlet ára Magyarországon is. De ugye ezt kevésbé tudjuk, ha nem követi az ember a külföldi trendeket, hogy ez ugyanezt történt minden más országban is. És ha megnézitek azt, ugye azt látjátok, hogy mennyibe kerül egy egyhálószobás ingatlannak a bérleti díja 2021 első negyedévében, tehát kb. Egy évvel ezelőtt, ugye az volt a legfrissebb adat, amit megtaláltam, euróba átszámolva. Tehát nyilván itt ezt majd Budapest is a listán, sajnos Miskolc nincs rajta, de ez nem az egy hibám, tehát ezt loptam ezt az ábrát, és konoszak volt, tehát nem rakták rá. Az első az Amsterdam, 2275 euróba kerül egy ilyen a szoba hónapról hónapra, vagy hát egy ilyen lakás, bocsánat, egy hálószobás lakás. Rómában 2000 euró, Párizsban 3862-vel, és hogyha ezt a listát ezt legörgetjük ténylegesen a legutolsó tételig, ami ezen a listán a legutolsó tétel volt, az Budapest. A budapesti albérleti díja hiába valóban egyébként nagyon sokat drágultak az elmúlt években, de ettől függetlenül a budapesti albérleti díjak azok olcsóbbak, mint Athénban, Torinóban, Brüsszelben, Helsinki-ben, Bécsben, stb. Ugye itt vannak egyébként azért régiós városok is. Tehát azért, hogy az albérleti díjakat nézzük, az ingatlanárakat nézzük, akkor megint csak nem azt látjuk, hogy Magyarország az egy roppant drága hely lenne. Ez például egy kiló lisztnek az ára, de ez egy viszonylag régebbi grafikon. Ugye alapvetően, hogyha bármilyen statisztikát néztek, a Numbeónak van például ilyen egy-két más honlapnak, ami megnézi különböző nagyvárosoknak a teljes költségét. Hogyha az albérletet, a bevásárlást, az orvosokat, a ruhavásárlást, ha mindent összeadtok, tehát mennyi költségetek van egy hónapban, akkor mennyire drága az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik város. Általában azt lehet látni, hogy Magyarország az a listának a felénél egy kicsit magasabb helyen van, de nagyon-nagyon sok ország, nagyon-nagyon sok város van Magyarország, vagy mondjuk, hogyha ez városokról szól, akkor meg Budapest előtt a listán. Tehát azért ez az elképzelés, hogy Magyarország vagy Budapest az roppant drága lenne. A számok ezt nem igazán igazolják, hogy az ingatlanárakat látjátok, most ez csak egy a rengeteg példa közül, mert egyszer láttam egy ilyet is, Magyarország a harmadik alulról, és hát ugye például Amerikában 13-szor annyi, de még Chilében is több mint 3-szor annyi az ingatlanok az ára, mint nálunk. És hát ezt végtelenség lehetne sorolni egyébként, de mondjuk ez talán egy jó ilyen áttekintő ábra. Ez azt mutatja, hogy tényleg a megélhetési költségek azok hogy néznek ki különböző városokban, Európában, és minél pirosabb egy szín, annál drágább a teljes költség a megélhetésnek a városban. Tehát látjátok azt, hogy nyilván nem meglepő módon, hogy Nyugat-Európa az inkább piros, Kelet-Európa az inkább kék, minél sötétebb kék, annál olcsóbb egyébként, a sötétkék az olcsóbb. Ugye Magyarországnál van olcsóbb, tehát mondjuk Bukarest olcsóbb, mint Magyarország, de azért látjátok, hogy Budapest egész pontosan, de azért látjátok, hogy azért Budapest abszolút nem számít egy gazdag városnak, hogyha összevetjük. Tehát a megélhetési költségek, minden figyelme veszünk, nem csak az akciós pixel, amit vetjük össze a magyar pixelnyúval. Egyébként nagyon érdekes, hogy pont a Kovács Zoli kollégám mesélte azt, nekik van egy pezsgőgyáruk, egy nagyon jó Karászia pezsgő, én nem szeretem a pezsgő, de ez egyetlen pezsgő, amit ezt tényleg szeretem, ez tényleg finom. És ő mondta, kérdeztem, hogy hol árulják ők a pezsgőjüket. Mindenféle díjakat nyernek folyamatosan a pezsgővel, ez egyébként Erdélyben, Káresztelken van ez a pezsgőzet. És kérdeztem, hogy hol árulják ezeket, hogy biztos New Yorki top éttermekben van ez a legnagyobb bevételük. És azt mondta, hogy nem, hanem hogy hol tudják a legjobb áron eladni, és azt mondta, hogy nem Nyugat-Európában, hanem nagyon érdekes módon, de egyébként másik, megértjük, hogy miért, Romániában, mert ugye ott tudják, hogy ez egy nagyon jó pezsgő. Még egy nyugatinak, egy amerikainak meg, ugye az ő pezsgőjük az egy román pezsgő, vagy hát erdélyi, tehát azt már nem tudják, hogy milyen különbség között, tehát egy román pezsgő, de ez egy román pezsgő, nem fogja egy román pezsgő sok pénzt fizetni, mert hát az valószínűleg olyan is, gondolják ők, nem olyan, de hát ő nem fogja soha tudni. Néha lehet, hogy megvissza és csodálkozik, hogy ahhoz képest, hogy román milyen jó. És ugye ugyanaz a gond egyébként a pixel áruval, és mi tudjuk, hogy az minőségi áru, Na de nem biztos, hogy egy átlag német vásárló az ebben tisztában van. Tehát ezért nagyon nehéz egyébként pont a minőségi árukat jó áron adni külföldön. Szóval nem csak mondjuk, hogy mindegyik ország ebben küzd, mert ugye otthon tudjuk, hogy ez minőség, mert ugye mi rendelkezünk ezzel az információval, mi kóstoltuk, mi tudjuk a történetét, de nyugaton meg nem tudják. És ők nem fogják megfizetni érte a prémium árat, képtelenek egy átlag áron eladni, és az nyilván kisebb lesz. És ez is mondom, néha indokolja azt, hogy a Pixar, hogy miért olcsóbb egy német aladiban. Itt azt látják, hogy Zürichben hogy néznek ki a négyzetméter árak, az ingatlan négyzetméter árak. Hát most nem kell senkinek svájci árakat átszámolni, átszámoltam nektek. Egy négyzetméter Zürichben, egy négyzetméternyi lakás, ha ez most nem albérlet, ez most ha meg akarjátok venni, akkor 4,5 és 9 millió forint között van. Tehát egy négyzetméter ért kell fizetni, 4,5 millió az olcsó, túl 9 millió forintig, az a drága. És ugye 9 millió igazából, hogy még annál is magasabb árak vannak, mert 9 millió az a legdrágább negyedének az átlagára, tehát nyilván azon belül is vannak ugye még egy kicsit prémiumabb ingatlanok, de azért szerintem ez jól mutatja azt, hogy azért a magyar árak azok ennek közelében sincs. Nem tudom, hogy Miskolca mennyi egy ingatlan, de azért, hogy mondjam, erős tippem, hogy azért 9 millió forintos négyzetméter ár alatt vagytok ti is elég jelentősen. És Budapesten, amit azért jobban ismerek, az is egyértelmű.
Zene után folytatjuk majd ezt az előadást.
Utálni fent a fény, olyan könnyű a végéz, aztán esni kell, ha ugyan. Attól nem jobb, erősebb vagy, mint hogy eldob. Hibák vannak, mindig lesznek, emberré tesznek. Addig így jó, vérem iszít minden, nem dűs a szó. Rendbe teszek minden tippen, elfolyik a fény. Olyan jó, még mindig élek, a számot adnék egyszer. Nincs semmi, mert mitől féljek? Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent. Elment már számtalannak, betett már fal arcomat. Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent. Elment már számtalannak, jó, miért változzak most így a jó? Látni majd a múltba, más felé is vezet másképp. Nem állok sorba, választottam, elvesztettem, lerombolták, felépítettem, keres hibákat is bennem. Sosem rejtettem, addig így jó. Feledem a feledést újra, nem dühös a szó. Emelem a poharam a múltra, elvakít a fény. Olyan jó, most már nem félek, annyiszor sérültem már, többé semmit sem érzek. Túlélni mindent, sehová sem futni, szembenézni a nappal, sosem megvakulni. Keresni a kérdést, magad lenni a válasz, semmibé válni, hogy mitet válasz. Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent. Elment már számtalannak, betem már fal arcomat. Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent. Elment már számtalannak, jó, miért változzak most így a jó?
Tehát a három kérdés még egyszer utoljára, azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének velünk játszani. Pünköst hétfő, mikor lesz idén? Június 2, június 9, június 16 vagy június 23 kiírta a Fekete Húsvét című verset. Juhász Gyula, Tollas Tibor, Kassák Lajos vagy Ady Endre, illetve melyik szerzetesrend tagja volt Canterbury, Szent Anselm, a Ferences, a Bencés, a Jezsuita vagy a Piarista? Tehát ezek a kérdések, várjuk hívásukat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Három könyvet sorsolunk ki, három szerencsés játékos között. Érdemes tehát velünk játszani. Még egy részletet idézzünk Sebestyén Géza előadásából.
És szerintem egyébként, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy azért a napnak a végén hogy él valaki Magyarországon, tehát mondom minden, tehát szeretünk panaszkodni magyarok, és valóban egyébként megértem azt a fiatalt, aki bosszankodik, hogy ilyen drága most az ingatlan. Ha az árat nézzük, ért sokkal ezzel most nektek ingatlan, mert nekem volt, annyi idős voltam, mint ti, de mondjuk én egy fillért nem kaptam az államtól, ti megkaphatok, hogyha bla bla bla. Tehát ugye ez két dolog van, ugye van egy plusz, meg van egy minusztéte is a serpenyőben, tehát nem biztos, hogy nektek sokkal nehezebb most ingatlan venni, mint nekem volt, amikor annyi idős voltam, mint ti, de ha csak az árat vetjük össze, persze, akkor van egy különbség a mostani ára, mostani fizetéshez képest tényleg magasabb, mint akkor volt az ár az akkori fizetéshez képest. De hogy objektíven lássunk, ahhoz jó egy olyan mutatót nézni, hogy megmutatja azt, hogy tényleg mennyire könnyű lehet valahol ingatlant venni. És ez egy ilyen mutató a sok közül. Van pár ilyen, de egy ilyet látok itt kivetítve. Ez azt mutatja, hogy mennyi a túlzsúfoltsági ráta egy adott országban. A túlzsúfoltsági ráta az azt mutatja, hogy a családok hány százaléka lakik túlzsúfolt otthonban. Ugye, hogy mitől túlzsúfolt egy otthon, alapvetően azt nézik, hogy elég nagy gyerekek vannak ott, mert mindegyik gyereknek legyen külön szobája, plusz még ugye a szülőknek is legyen külön hálószobája. Egy bizonyos kor alatt, hogyha egy neműek, akkor lehet egy szobája, ha nagyon kicsi, akkor még külön neműeknek is lehet egy szobája. Kb. Ez a logikája ennek a képletnek. És ugye hát nyilván, ahol ez teljesül, tehát van elég szoba a gyerekek számának függvényében, nincsenek benne ebben a számban, ahol nincs elég szoba, ahhoz képest, hogy mekkorak a gyerekek, meg hányan vannak, azokat mutatja ez az ábra. És azt látjátok, hogy itt az ex-jugoszláv államok között azért vannak olyanok, és ugye Albánia is ilyen például, ugye az nem ex-jugoszláv, de az is ott van, ahol ez 60%, tehát magasabb, mint 60%. Három családból kettő az túlzsúfolt otthonban lakik. És egyébként kb. Hát ilyen 50% környékén, vagy inkább mondjuk az 40% környékén van ez az érték. Ugye Romániában, több országban is, és ugye a balti államok között is van, ha minden igaz, az Lettország. Tehát Lettországban is ez kb. Minden második családot érinti. És aztán ugye sok ország van, még a V4-ben is ott van, Lengyelország is, és Szlovákia is, ahol minden harmadikat érint. Nálunk a cseheknél minden hatodikat, és hát igen, ugye Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban jobb a helyzet, mint nálunk, főleg a Benelux államokban, de alapvetően az a magyar szám, az főleg a régióban egy nagyon jó értéket mutat. Jó, tehát azt látjuk, hogy alapvetően azért a magyar családok azok meg tudják mégiscsak oldani azt, hogy olyan ingatlanban lakjanak, ami nekik méretben megfelel. És nyilván persze családról családra az eltér, és persze minden hatodik család az ettől függetlenül Magyarországon is túlzsúfolt ingatlanban lakik. Tehát azért nem azt mondom, hogy ez egy teljesen jelen nem lévő jelenség. Mondjuk egyébként én mikor gyerek voltam, akkor 43 négyzetméteres panellakásba laktunk a hugommal, és egyébként ugyanak az nagyon nagy volt, 10 éves kor, amíg adtam ott, aztán amikor visszamentünk 18 éves, amikor eladták a szüleim, akkor láttam, hogy hát ugye ahhoz a mérethez nem volt olyan nagy, de egyébként ez is érdekes, hogy igen, valóban azért a lakás mérete az azért tényleg függ attól, az optimális lakás mérete, hogy mekkorák a gyerekek. Tehát alapvetően tényleg azt látjuk, hogy nem lehetetlen, hogy nem olyan nehéz Magyarországon megoldani lakhatást, mint nagyon sok más környező országban, és nyilván van Ausztria jobb, a csehek egyszinten vagyunk, a szlovénak azok ebben is jobbak, sok mindenben elég jól állnak, de hát ugye Szlovénia az igazából egy ilyen Dél-Ausztria, annak tekinthetjük, sok szempontból egyébként ténylegesen az is volt mindig is, tehát nem annyira meglepő, hogy itt ilyen jó értéket láttam. És ugye a másik, ami még érdekes lehet, az, hogy éppen most a forint erős vagy gyenge, tehát nagyon érdekes az, hogy mikor azon panaszkodunk, hogy minden olcsó külföldön, én emlékszem arra, hogy régen azon, amikor én voltam gyerek, akkor azon panaszkodtunk, hogy hát milyen dolog ez, hogy németeknek Magyarországon minden olcsó. Tehát fel voltunk háborodva, hogy idén német Magyarországa, akkor neki minden olcsó. Ugye, de miért volt minden olcsó, mert a márka az egy erős fizetőeszköz volt. Kapta a pénzét márka, ami egy erős pénz volt, és az erős pénz költötte Magyarországon, és ezért ő mindent olcsónak érzett. Jól is kerestek, de nyilván erős pénzük is volt. A kettő együtt volt, ami azt okozta, hogy úgy érezték, hogy minden olcsó. És ugye ez a forintnál is igaz. Tehát nagyon sokszor, amikor láttátok azt, hogy hirtelen rengeteg cikket írnak arról, hogy most tényleg minden olcsó nyugaton, az akkor van, amikor a forint az éppen erősödött az euróval szemben, mert akkor úgy fog tűnni, mikor kimentek, hogy ti erős forintotokkal ott relatív olcsó áron tudtok vásárolni. Tehát ez is fontos, hogy ezt is lássátok, hogy azért az olcsóságnak, és ez amire céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy össze akartok vetni különböző országbeli árukat, ott kell mindig egy változtán, kell mindig egy devizárfolyam, na de az a devizárfolyam az néha magasabb, mint az egyensúlyi érték, néha alacsonyabb, mint az egyensúlyi érték, ennek is hatása lesz arra, hogy mi fog nektek látszani majd napnak a végén, hogy azt látjátok, hogy olcsó minden, vagy azt látjátok, hogy drága minden. Mennyire élnek jól a magyarok? Hát nézzük ezt meg. És ez nem is az, hogy mennyire, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye alapvetően azért akkor tud egy országban bárki jól élni, az általában család jól élni, hogyha az országnak a gazdasági teljesítménye jó. Tehát a GDP-nk az jó, a gazdaság az jól teljesít, akkor van pénz, amit szét tudunk osztani egymás között, marad nyereség a cégeknek, kapnak fizetést a dolgozók, és akkor jól tudunk élni. Ha a GDP-nk az rossz, akkor nem tudunk jól élni. Alapvetően a GDP magassága, nagysága az összefüggő jóléttel. Itt azt látjátok, hogy az egyfőre eső GDP válságúerő paritásod hogyan nézett ki különböző években. Ugye én csak egy évet látok, az még 2002, de majd ezt mindjárt másik két hasonló ábra, különböző években. Tehát 2002-ben Magyarországon volt, itt a kiválasztott országok közül, ezek főleg a régiós országok alapvetően, Magyarországon volt a második legmagasabb az egyfőre eső GDP. Tehát Magyarországon volt a legmagasabb, második legmagasabb az a potenciál, ahogy mi élhettünk. Jobb volt, mint a szlovákoknál, jobb volt, mint a lengyeleknél. A csehek azok mindig kilóttak a régióból fölfele, tehát ahogy a szlovénok azok gyakorlatilag dél-osztrákok, a csehek azok meg gyakorlatilag kelet-németek, tehát nyilván nem annyira meglepő, hogy náluk ez a mutató, ez mindig is nagyon jó volt, de náluk jobb volt, mint a szlovákoknál, a lengyeleknél, az oroszoknál, a bolgároknál, a románoknál, a románok sehol nem voltak. Ugye fehér oroszok, ukránok, moldávok, azok mind-mind sokkal-sokkal rosszabbul éltek, mint mi. Hogy rosszabb voltak, ez nem látszik még rögtön ezen az ábrán, de a lehetőségeik rosszabbak volt, és egyébként rosszabbul is éltek. Ezt meg higgyétek el nekem, vagy hát ugye szerintem azért erre talán még sokan emlékszünk is. Ez volt 2002. 2002-ben másnapok voltunk a régióban, ezek közül az országok közül. 2012-ben, 10 évvel később, Magyarország volt az 1-2-3-4-5-ödik. Tehát három ország leadott minket, és főleg ezek 2002 és 2010 közötti, hát idézőleg csodálatos magyar gazdaságpolitikának volt köszönhető. Tehát nem volt egy sikeres időszak a Magyarországon 2002 és 2010 között, és ez az ábra, ami nagyon jól mutatja azt, hogy tényleg nem volt az. És egy 12, most lehetne vitatkozni, hogy miért volt 12, de egyébként még egy szakot, főleg azért, mert így volt nekem is meg ez a három ábra, tehát ez volt a fő oka, de egyébként még szakmai évet is tudok mellé hozni, mert ugye 2012-ben még a Magyar Nemzeti Bank, ugye az még a Matolcsi előtti Simorféle vezetés alatt volt, tehát egy másik szemléletben, egy másik gazdaságpolitikai irány követett a monetáris politika. A fiskális politika már más volt, tehát ugye a kormányzat más volt 2010-től kezdve, de a monetáris politika még nem volt más, 13-tól kezdve lett a monetáris fiskális politika az, hogy mondjam, egy irányba mutató, aztán persze itt a vége fele már volt, hogy nem mutattak egy irányba, de ez nagyon sokáig azért egy sikeres időszak volt, hogy a monetáris fiskális politika, ugye egy bank és a kormányzat az egy irányba húzta a magyar gazdaságot, de ez 13-tól kezdve történt csak meg. 12-ben még nem volt. És hát látszik az, hogy ugye 12-ig valójában elpazaroltunk nagyon sok évet, nem tudtuk olyan jól teljesíteni, mint a régiós országok, és lehagytak minket a szlovákok, az oroszok, a lengyelek is, és a románok odajöttek a nyakunkra. De nem tudom, emlékeztek, de nem akkor visszamegyek, hogy hol voltak a románok hozzánk képest 2002-ben, nem 15 ezer dollár volt náluk 7430, 8, tehát fel annyi, mint Magyarországon, és 2012-ben meg hát már nem fel annyi, hanem gyakorlatilag a nyakunkra jöttek a románok. Mindig, mikor arról van, hogy a románok azok, hogy mennyire jól teljesítettek, meg most már majdnem lehagytak minket, vagy lehagytak minket, mindig van olyan szám, ami alapján éppen úgy néz ki, hogy jól teljesítenek. Azért a nagy hajrá Romániának, vagy nagy lemaradása Magyarországnak a lehetőségéhez képest, az 2002 és 2010-2012 között történt.
Sebestyén Géza, matematikus, közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője beszélt, külföldön minden jobb című előadásából idéztünk, amit a Miskolci Képzési Központban mondott el április 14-én. Zenélünk, közben sorsolás, utána kiderül, hogy ki a mai három nyertesünk. Sorsolás, és mindjárt elárulom a három nyertesünk nevét, de előtte a megfejtések. Idén Püggöst hétfő, június 9-ére esik majd, ez volt tehát a helyes válasz. Ady Endre írta a Fekete Húsvét című verset, Canterbury Szent Anzelm pedig a Bence és Szerzetes rend tagja volt. Ezek voltak a helyes válaszok, nagyon sokan tudták. A mai nyerteseink Érsek Gyuláné Kálból, Bodnár János Szerencsről és Dorka Józsefné Nyíregyházáról. Egy-egy könyvvel lettek gazdagabbak, gratulálok nekik, forgassák egészséggel. Ennyi fért mai játékidőnkbe, köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy velünk játszottak. 19-en hívtak minket a mai reggelen. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Somogyi Márton technikus kollégámnak. Hamarosan Domán Vivien vált engem a stúdióban, aki a friss hírekkel készült önöknek. Én búcsúzom, és további tartalmas, áldott húsvét hétfőt kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Feltámadt Krisztus!
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóban, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a hajam, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.